Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg fennállva azt az új szövetségi szent igét, amelyet megírva találunk Péter apostol második levelében, a harmadik fejezet harmadik versétől következőképpen. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek. És ezt kérdezgetik, hol van az ő eljöveteleinek ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. A mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkivélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Azaz egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek. Nektek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Amen. Anyai nagypapám, Pista bácsi, nagyon nagy tudással bíró, olvasott, tapasztalt ember volt. Gyermekként nagyon szerettük hallangatni az ő történeteit, amikor mesélt. És ő egy olyan ember volt, hogy bármilyen kérdést tettünk föl, ő valamit mondott rá. Általában minden kérdésünkre volt válasza, és újabb kérdéseket vetett föl, amire nekünk kellett válaszolni. Tiszteltük és nagyra becsültük őt. Általános iskola 4. osztályában kezdtem el az angol tanulmányaimat. Az első lecke szavait kellett kiszótáraznom és megtanulnom. Nagypapám pedig felajánlotta, hogy segít. Rendben gondoltam magamban, már tudtam, hogy angolul például nem beszél. Leírtam az első angol szót, pardon. Írtam volna mellé a jelentését, pardon, tessék vagy kérem, ez egy kérdés. De nagypapám leintett, pardon azt jelenti, hogy bocsánat. Ezt írt. De papa, mi nem így tanultuk. De azt jelenti. Így le kellett írnom a szótárfüzetbe, miközben jól tudtam, hogy ez holnap, amikor angolból felelek, ez rossz válasz lesz. Ő nem tudta meg, de végül abba a szótárfüzetbe többé már nem írtam, inkább kezdtem egy újat. Nem akartam megbántani. De mégsem vihetem be az osztályba azt, hogy pardon, az bocsánat, angolul nyelv. Nagyon régen történt, mégis a sok közös tapasztalat között egy maradandó kis epizód. Amikor két generáció találkozik, két nemzedék, nyitottak is egymás felé, tanítani szeretné egyik a másikat, a másik tanulni szeretne, mégsem történik meg az a találkozás, amelyben ez az átadás és átvétel, ez az átadás és befogadás megtörténne. Persze nagypapám volt olyan bölcs és tapintatos és jó emberismerő, hogy többé nem firtatta az angol szavak tanulását. De miért hoztam elő ezt a példát? Mert a mai olvasmányunk alapjául szolgáló levél részlet két keresztény generáció találkozásáról szól. Az idősebb nemzedék tagja Péter, aki Jézus tanítványainak, az apostoloknak a képviselője. Az ifjabb nemzedék pedig nem biztos, hogy korban ifjabb, inkább hitben ifjabb nemzedék a Kis-Ázsiában lévő keresztény gyülekezetek tagjai voltak, akik már egy másik generációt jelentettek a hit útján. Péter apostolra úgy tekintenek, mint lelki atyukra, Péter pedig úgy, mint az ő gyermekeire. És ezért tanácsokat ad az elbizonytalanul hívő testvéreknek. Írt már nekik egy levelet, amelyben főként a bántások és az üldözések kapcsán bátorította őket, de egy újabb nehéz kérdés merül fel, ezért ragad újra tollat, és így kezdődik ez a fejezet, amit nem olvastunk föl. Ez már a második levél, szerettei, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták előre megmondott szavai, és apostolataitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Számomra sokat jelent ez a határozottság és tapintat, amivel Péter apostol az újabb nemzedék, az újabb hívő nemzedék tagjai felé fordul. Határozottság. Ez az apostoli tekintélyből fakad. Péter nem mondta azt, hogy én egy kis senki vagyok, hanem kiállt és elmondta az apostoli tekintélyből fakadóan, és ezzel kapcsolatban a hozzá kapcsolódó felelősségéből fakadóan, hogy amit hirdet, az az igazság, az a valóság, ahhoz lehet igazodni, mivel Krisztustól vette. De a határozottsága mellett ott van benne a tapintat is, amely pedig atyai szeretetéből táplálkozik, nem akarja megterhelni a gyülekezetet újabb tanokkal, vagy igával, ahogy abban az időben a törvény parancsolatait nevezték, hanem inkább tanácsolni akar, amelyből nem csak épülni, hanem majd építkezni is tudnak. Annak lehetünk tanúi, ahogy az első hívő nemzedék szépen átadja helyét a második nemzedéknek. Mégpedig úgy, hogy amit tanult, amit tapasztalt, azt továbbadja nekik. Úgy adja tovább, hogy abból ne csak épüljenek ezek a testvérek, hanem aztán később, amikor már az apostolok nem lesznek, tudjanak abból építkezni is. Ezért a mai ige nem kioktatás. Nem egyik generáció fejmosása a másik felé, vagy kioktatása a másik felé, hanem az összezavarodott hívőknek világító mécses igazodási pont, amelyhez igazodva képesek lesznek arra, hogy saját harcukat megharcolják, és megállják a helyüket akkor is, amikor a Péterhez hasonló apostolok már nem lesznek ott mellettük, támaszként. Nagy kérdés ez számunkra is, csak így bevezetésként, hogy hívő nemzedékként hogy tudjuk átadni hitünket, tapasztalatainkat a következőnek, hogy az ne azt lássa, hogy rá akarnak valamit erőltetni, hanem olyan muníció legyen, amiben ők majd később építkezni tudnak, amikor az előző generáció már nem lesz velük. De melyek ezek a kihívások, amelyel a levél olvasói szembesülnek? Az elmúlt hetekben is szó volt, bár ott azt mondtam, hogy most erről a kénköves tűzes esőről nem beszélünk, hát most újra előjött ebben az igében, tehát muszáj beszélni erről a tűzről is. A keresztények felkészülnek Jézus visszajövetelére, és várják őt. Jézus ígérte nekik, de közben nem történik semmi. És ahogy ilyenkor lenni szokott, ezt néhányan nem hagyják ennyiben. Először elvétve itt-ott csak halkan, nehogy a hitet összezavarják, később azonban egyre több helyen és egyre hangosabban teszik fel a kérdést, no most akkor mi van? Hol van az Isten ígéret? Mit mondtatok? Miről tettetek bizonyságot, hogy Jézus nem sokára visszajön? Hol van ez az ígéret? Hol van a beteljesedése? A gúnyolódás célpontja pedig éppen az, amire minden keresztény hitének a legerősebben kellene támaszkodnia, Krisztus visszajövetele. És ezt két irányból támadják. Megpróbálják ezeket az alapokat, cölöpöket kiverni, kihúzni. Az egyik, az első keresztény nemzedék óta hányan meghaltak már anélkül, hogy Jézus visszajövetele érkezett volna. Tehát titeket átvertek. Csúnyán becsaptak. A másik, ami felől támadnak, hogy a teremtés óta a természet rendes menetében nincs semmiféle változás. Tehát Isten nem törődik ezzel a világgal, magatokra hagyott titeket. És levonják a következtetést, Krisztus soha nem jön vissza, ígérete hazugság volt, vagy éppen ti keresztények ezt jól félreértettétek. Nyilván ez a végkifejlet a gúnyolódókat is megnyugtatja, hogyha nem lesz ítélet, nem lesz számonkérés, élhetnek és mondhatnak, amit akarnak. Az apostol a levelét egyrészt azért írja, hogy lelket öntsön a keresztényekbe. Nagyon érdekes, hogy amikor az embert megkritizálják, vagy elkezdenek gúnyolódni valami, amit tesz, vagy amiben hisz, úgy érezzük magunkat, mintha kirántották volna a talajt a lábunk alól. És olyan nehéz újból talpra állni. A hívő emberek pedig még érzékenyebbek. Amikor a hitüket kérdőjelezik meg, vagy egyből visszatámadnak, vagy megpróbálnak olyan válaszokat adni, ami sarokba állítja ezt a másik embert. Ilyenek vagyunk emberek, ilyenek vagyunk hívő emberek. Péter ezért írja ezt a levelet, hogy elsőként lelket öntsenek ebbe az emberekbe. Ne gondoljátok, hogy ez valami különleges dolog, hogy ezt kell átélnetek. Másrészt viszont választ ad a támadó kérdéseire. Egyen-egyenként megcáfolja és választ ad ezekre. És ezekben a helyzetekben, amikor valakit lelket kell önteni és választ kell adni a kérdésekre, akkor tiszta gondolkodásra van szükség. Nem lehet forró fejjel közelíteni ezeket a kérdésekhez. Ezért is közelít ilyen tiszta gondolkodással, tiszta fejjel az apostol a gyülekezetet tagjaihoz. A tiszta gondolkodás pedig a Szentírásból merít. Emlékeztet, ébrezget, felízítja a gyülekezetet, a gyülekezet sokszor megfáradó hitét, mennyire más ez a lelkület, mint a gúnyolódó, a féligasságokat hangoztató tévtanítóké. Tudatában van annak, hogy milyen veszélyek leselkednek a következő nemzedékre, mégsem megrémiszti őket, vagy elbizonytalanítja, hanem segít nekik abban, hogy kihívásként és lehetőségén tekintsenek erre az új helyzetre. Néhány hete találkoztam Szabó Sándor református lelkésszel, Sanyi bácsit szerintem sokan ismerik itt a városban. És rákérdezett a templom építés kapcsán arra, hogy hol is tartunk, megosztottam vele, és hozzátettem, hogy reményeink szerint, ami már majdnem 2 évtizede reménység. Rám nézett, és azt mondta Zoltán, a reménység nem szégyenít meg. És hirtelen ez a sokat hallott ige megtelt újra tartalommal, nem üres szavak voltak, hanem az Úristentől jövő bátorítás. A reménység nem szégyenít meg. Az apostoli szemlélet és lelkület a maga tisztaságával mindig segít túllátni és túllépni a jelen körülményein. Ezért van szükségünk egy igazodási pontra. Mert ha ma ez az igazodási pont, aztán összedől a mi álmunk, a gondolataink, akkor holnap keresünk egy másik igazodási pontot. Péter azt mondja, nem, az Isten igéje legyen mindig az igazodási pont, akkor is, hogyha időben érkezik a segítség, akkor is, hogyha várakozni kell rá. Ez az apostoli szemlélet, ez az apostoli lelkület. És ennek a szemléletnek és lelkületnek a tisztasága a Szentírásból, annak a teljességéből merít. Hiszen annak az igazságán nem változtat a gúnyolódás sem. Ha valakinek igaza van, a kritikától nem ijed meg. Nem változtat Isten igének az igazságán a gúnyolódás sem, sem pedig az, hogyha a keresztény ember valamit félreért abból. Mert az első generáció félreértette Jézus visszajövetelét. Azt gondolták, hogy holnap után visszaérkezik, az első keresztény nemzedék tévedett, mondjuk ki abban, hogy az Isten ígéret mikor és hol és milyen formában fog beteljesedni. Ezért van szükség az apostol szavára. amely a Szentírás teljességéből merít. Az apostol első válasza a gúnyolódók felé szól. Szerinte ugyanis ők tévedtek. Sőt, szerinte szándékosan feledkeznek meg bizonyos dolgokról, tudatosan ferdítik el az igazságot, azt állítják, hogy a teremtés óta semmi sem változott. Ezzel azt sugallják, hogy az Isten nem avatkozik bele a teremtettség életébe. Ismerjük, a gép forog, az alkotó pihen. Persze az igazság az, hogy Isten már egy alkalommal belenyúlt az emberi történelembe. Jézus is beszél erről, amikor Noé idejében özönvíz által pusztította el az élőket. Ítéletet tartott már egyszer az egész teremtettség felett. Ő nem változott. Ugyanazzal az ítéletet adó és teremtő hatalommal bír, mint akkor. Ezért a természet rendjének akkori jelenlegi stabilitása nem garantálta azt, hogy a jövőben máshogy lesz. Sőt, az apostol szerint majd az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek, de teremtő hatalmánál fogva új eget és új földet fogadni. Nem pusztít, hanem épít és alkot is. És azóta mi minden változott. És azóta mennyire igazzá vált ez, hogy az emberiség képessé vált arra, hogy elpusztítsa önmagát. Péter levelét olvassuk, mondhatnánk azt, mintha egy atomháború vége lenne, amely tényleg hasonlít a tűzhöz. Hogy az ember képes elpusztítani magát, az egész teremtett világot, a természet rendjébe való beavatkozással. Mégis itt arról van szó, hogy Isten tartja kezében mindezt. Az első válasz tehát a gúnyolódóknak szól, és helyre teszi őket, cáfolja az ő állításaikat, de a következő két válasz a hívőknek szól. És talán érdemes ezekre figyelni. Először is azt mondja Péter, hogy Isten időszámítása és időzítése más, mint az embereké. Sőt, más, mint a hívő embereké. Nem számolunk jobban, mert hívők vagyunk. Hogy a színesbőrű testvéreink gyülekezeteiben szokás mondani, lehet, hogy Isten nem akkor érkezik, amikor akarod, de mindig pontosan ott van. Krisztus visszajövetelének időpontját sem az első keresztények, sem az utánuk következő nemzedékek nem állapíthatták meg, mert azt egyedül az Atya tudja. Ő pedig nem az emberek időmértékével mér. Péter mondja, az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Mondhatnánk azt, ez az isteni relativitás elmélet. Egyszer Einsteint kérdezték saját relativitás elméletével kapcsolatban, és így magyarázta: tartsd a kezed egy percig a forró kályhán, meglátod, egy órának fogod érezni. Beszélges egy csinos nővel egy órát, mintha csak egy perc lenne. Na ez a relativitás. Isten előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Isten a relativitásnak a mestere. Egy pillanatot a végtelenben nyújthat, de a végtelent is koncentrálhatja egyetlen pillanatban. És ez az idő feletti isteni hatalom meghaladja a mi értelmünket. Ezért nem érdemes számolgatni, számítgatni. Az emberi értelmet meghaladja, amely csak a tér és idő dimenzióban képes gondolkodni. Isten azonban képes áttörni ezeket a korlátokat. Törd át az ég zárt ajtaját. Vár a világ sóvárogva rád. Énekeljük egyik adventi énekünkben. Isten időzítése más, mégpedig azért, mert irgalmas és türelmes, magyarázza Péter. Nem azért nem semmisült meg még ez a világ, mert Isten nem képes ennek véget vetni, minden gonoszságával vagy szenvedésével együtt, hanem még vár, kegyelme tart, és azt akarja, hogy mindenki megtérjen. Türelmes Isten példát ad minden türelmetlen és nehezen váró kereszténynek is. Legyetek türelemmel azok felé, akik nem akarnak változni, megtérni, úgy, ahogy te szeretnéd. Ha Isten tud türelmes lenni, te miért nem? Az első válasz Isten időszámítása más. A második válasz pedig, hogy az Úr napja váratlanul érkezik, ezért készen kell állnunk erre. Legyen derekatok felövezve, lámpásatok meggyújtva, szólt a mai jeligénk, és az ókorban ezt értették az emberek, ma kevésbé, miért kéne lámpát gyújtani, mit jelent a derekunkat felövezni. A felövezett derék, amely a hosszú, földig lógó, felső ruhának a felkötözését jelentette, hogy ne legyen akadály az úton, ne botoljunk el benne. Ez olyan, mint ma azt mondanánk, közd be a cipőfűződet, mert a végén még rálépsz, és orra esel. A másik, legyen derekatok felövezve, és lámpásatok meggyújtva. Meggyújtott lámpás pedig azt jelentette, hogy ha éppen éjszaka kellene indulni, legyen fényforrás, amely megvilágítja a következő lépést. Nem reflektorok, nem közvilágítás volt abban az időben, hanem csak a következő lépést megvilágító kis pécses. A készen állás a hívők számára, tehát nem az egy helyben topogást jelenti, hanem az indulásra készen állást. Nem az elkerületetlen sorsukat várják rettegéssel, elrejtőzve, hanem bátran és örömmel teszik meg a következő lépést. Nem látják be előre az útjukat, de a következő lépést bátran megteszik. Ez még egyértelművé válik akkor, amikor az apostol nem az ítélet napjáról beszél ennek a gyülekezetnek, hanem az Úr napjának nevezi azt a napot. Mert nem az ítélettartás ténye, hanem Krisztus Úr volt áll a középpontban. Nem a pusztítás és a pusztulás az, amelyet ki akar emelni, hanem a teljes megújulás, új ég és új föld. Isten teremtő erejével, Úrként lép be ebbe a világba. Ezért nem a félelem, hanem a sóvárgó várakozás jellemezheti a rávárókat. És még egy lépés. Hogy aktívan, várakozva éljünk. Ne kezeljük könnyelműen az időt. Ne kezeljük könnyelműen a nekünk adatott lehetőségeket. Így ez a várakozás soha nem tétlenséghez, hanem tettekhez vezet majd. Ez a várakozás nem a perceket számolja, vagy az órát nézi, és azon izgul, hogy vajon mikor toppan be az Ura, mint a Jézusi példázatban, hanem belefeledkezik abba a munkába, abba az Istennek tetsző életbe, amely másoknak akar, és másoknak tesz jót. Ez az isteni relativitás átragad ránk is, az ő követőire. És nem tűnik hosszúnak az ő jelenlétében, imádkozva, énekelve, őt hallgatva élni. Úgy, ahogy nem tűnik többé tehernek sem az, ahogyan másokra időt szakítunk, másokkal időt töltünk. Nem csak a magunk terhét hordozzuk, nem csak arra használjuk az időbeosztást, hogy a saját dolgainkkal valahogy végezzünk, hanem tudjuk átszakítani ezt az időt, és másokra is időt szakítani, hogy velük is időt töltsük, hogy velük is megéljük ezt az Istennel való kapcsolatot. Ennek sokféle módja van, és ez csak a mi kreativitásunkból és nyitottságunktól függ. Ajánlom figyelmünkbe a múlt heti bizonyságtételeket és buzdításokat, ahol előkerültek ezek a kérdések. Így legyen hát derekunk felövezve, lámpásunk a kezünkben, az egyházi év utolsó vasárnapján ezzel a bizalommal készüljünk az új esztendőre is. Amen. Imádkozzunk. Amen. Thank you. Amen. Urunk, hálát adunk neked az egyházi esztendő utolsó vasárnapján, a gyülekezet közösségért, azért a csendért, amelyben kerestél és megszólítottál minket. Kérünk, hogy vidd véghez bennünk, életünkben a te újjáteremtő munkádat, és tégy minket olyan közösségé, amely élő reménységgel szolgál neked és másiknak. Így kérünk, Jézus Krisztusért fogadj el bennünket. Amen.